Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk nagy szeretettel benneteket. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem egy nagyon kedves régi ismerős, Nagy Sándor. Szia, köszöntelek!
Szia, jó reggelt, köszöntök mindenkit!
Remélem élvezitek Sanyinek ezt a gyönyörű mély orgánumát, én mint rádiós nagyon. Na eláruljuk, hogy honnan vagyunk mi régi ismerősök. Az újrainduló református Szilády Áron gimnáziumnak, hát ha nem is az első, de rögtön a második év folyamában kezdette, 6 osztályosban, jól emlékszem?
Igen, 94 őszén.
Ki volt az osztályfőnököd?
Gavlikné Kis Anita tanárnő, aztán Zseni tanárnő, aztán Dér János.
Tű, akkor 3 osztályfőnök is képzett és nevelt benne. Az élet belőletek ilyen szép legény és leány. Sanyi informatikusként dolgozik 15 éve, és hát én azt gondolom, hogy ma az informatikus szakma olyan, mint régen a katonai pálya, minden férfi az akar lenni, sőt ma már minden lány is. Eddig ezt a hasonlatot csak azért használtam, mert nagyon népszerű és nagyon stabil. Mesterséges intelligencia fejlődésével én azt gondolom, hogy legalább olyan fontos is, mint valóban egy hadipálya volt régen, hiszen az, hogy hogyan fog a jövőnk föld összes országának mondhatni a jövője alakulni, azért ez egy icipicit az informatikusok kezében is van. No, Sanyi, mi szerettél volna te lenni, amikor kisgyerek voltál? Óvodás.
Hát az már rég volt. Énkor az emlékek elfedik egymást, úgyhogy engem érdekelt annó a repülés, technika, ilyesmi. Igazából nagyon nem is távolodtam el ettől a résztől, ugye járművek, autók, repülők, ilyesmi. Ez megmaradt az érdeklődés. Iskola, gimnázium alatt ugye műszaki egyetemre mentem, műszaki informatika szakon kezdtem 2000 őszén, úgyhogy ez az irány, ez mondhatni megvolt az elejétől. Tizenvalahány éves koromban én is a Commodore 64-el ismerkedtem meg.
Nem is tudják ma már, hogy mi ez. Én tudom.
Egyébként szerintem tudják, mert ez a retro hullám előkap ilyen régi őskövületeket, vagy ilyen örökzöldeket, nem tudom mi illik rá legjobban. Szóval én is azon kezdtem pötyörészni, játszani, ilyesmi, aztán átnyergeltünk ugye akkor már elérhető ilyen IBM PC-szerű gépekre, tehát gyakorlatilag a mai személyszámítógépek közvetlen elődjeire.
No, nem mond tovább, mert hogy itt azért lelassítunk még egy kicsit az iskolák körül. Tehát akkor te az a szerencsés, és ritka eset vagy mondhatni, aki gyakorlatilag a gyermekkori terveit, álmait azon a vonalon haladt tovább, többé-kevésbé. Jó tanuló voltál, vagy kevésbé? Milyen voltál, Sanyi, az általános iskolában, meg a középiskolában? Rettegtek tőled a tanárok, vagy nagyon szerettek?
Hát szabad így fogalmazni, hogy kínosan eminens voltam időnként, néha meg... hogy mondjam, nevetségesen hanyag, de mondjuk így jobb tanulónak számítottam, igen.
Már az átsuliban is, és a középiskolában is?
Igen, valamiért nem esett nehezemre, vagy ha nehezen esett, akkor tettek róla, hogy, hogy meglegyen a motiváció, hogy tanuljak, úgyhogy...
Sokan ismerik szüleidet is, én azt gondolom, itt Kiskunhalason tőzsgyökeres halasi család vagytok. Tehát akkor otthon azért elkaptak, hogyha Sanyika nem figyelt.
Igen, azért ez a fajta, lehet ilyet mondani, hogy ilyen régi módi, vagy hagyományosabb nevelés.
Igen, konzervatívabb.
Ez konzervatív nevelés, igen, tehát semmi kirívó igazából szerintem. Szeretek úgy fogalmazni, hogy körülbelül egy átlag családban nőttem föl, átlag körülmények között semmi extra.
De nem esett nehezedre jót viselkedni, úgymond megtanulni. Tehát,
néha, igen, ritkán, igen. Az ember ugye olyan, hogy gyerekkorba, kamaszkorba kellnek ilyen, hogy mondják, olyan területek, olyan időpontok,
ahol lázad.
Amikor nem is lázadni, egyszerűen tud hülyéskedni, vagy tud marhaságokat csinálni, aminek tudja, hogy nincs értelme, de egyszerűen jól esik. Ez a lázadozás dolog, ez nem világéletemben nem tudtam igazából.
Nem ez a
mit jelent, az, nem is olyan tudom értelmezni, nem volt ez soha az életemben jelent. Tehát ez.
Mióta élsz Budapesten?
Nagyjából azóta, mióta
Egyetemista
lettem, igen, 2000 szeptemberében kezdtem a műegyetemet, kollégista is lettem.
Akkor az is új élmény volt, gondolom.
Igen, ugye Halason, halasiként, ugye minden reggel délután jöttem, mentem iskolába, gimnáziumba, ott szembesültem a kollégiumi léti gyönyöreivel rögtön a Schönherz kollégiumban. Ugye,
hát ami ez egy nagyon-nagyon híres, jó értelembe vett híres kollégium.
Híres hírhet, igen.
Igen. A középiskolában megalapozódott már a matek-fizika tudásod? Tehát, hogy nyilván, amikor az ember műszaki pályára készül, oda azért magas volt a ponthatár, sőt ma is, most sokan most kapták meg a felvételiüket, és nagyon örülnek, és gratulálunk mindenkinek, akit fölvettek. Tehát 20 évvel ezelőtt is azért a műegyetemre bekerülni, sőt a Schönherz kollégiuma bekerülni nem volt egyszerű szerintem.
Igen, ott kellett teljesíteni, ugye akkor még volt ez a könnyítés, hogy érettségi, emelt szintű felvételi mellett be lehetett számítatni a gimnázium utolsó előtti éveinek tanulmányi eredményét.
Igen, ez
is.
Most is kb. Így van.
Plusz nyelvvizsgák, plusz egyéb.
Voltál tanulmányi versenyeken? Jártál tanulmányi
versenyeken? Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy ilyen középiskolai tanulmányi versenyeken részt vettünk, meg talán egy-két ilyen apróbb babért elhoztunk ilyen helyekről, matematika, fizika, meg nem is tudom, talán történelem területen volt. Egyébként akkor is magasabb volt a ponthatár az átlagnál, nekem szerencsére nem okozott gondot. Szerintem aki, hogy oda tetszi magát az utolsó két évben a gimnáziumban minimum, akkor az abszolválni tudja, nyilván ez sok munkával jár.
Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk, Nagy Sanyival beszélgetünk tovább, aki a műegyetemre került, ma közel 15 éve informatikusként dolgozik aktívan, betekintünk a kulisszák mögé, maradjatok velünk.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk mai riportunkban a beszélgetést Nagy Sanyival, aki informatikusként dolgozik már 15 éve. Az újrainduló Református Szilárdi Gimnázium második évfolyama voltak hatosztályosként. Egyébként most hirtelen Nagy Sándor jutott eszem, hogy azért olyan karakteres nevetek van, ebben nem volt valaha történeted, sztorid?
Hát időnként.
Megszokták említeni, hogy megérkezett Nagy Sándor.
Akár nem tudom, repülőtéren, határellenőrzéskor, ez már hozzászoktam, tehát nem tudom.
Meghatározó matek tanárok itt a középiskolában. Emlékszel-e valakikre, valakire?
Igen, aki így eszembe jut, már valószínűleg nem tanít a városban. File István tanár úr, ő Kolozsvárról érkezett 95-6-tól vitt szerintem minket, és az addig ilyen hagyományos, régi módibb magyar felfogás helyett hirtelen egy ilyen hideg zuhanyként megkaptuk ezt a Bolyai Egyetemről jött, kissé szétszórt, kissé szórakozott, teljesen más látókörű emberkét egy ember? nagy darab ember.
Testes meghatározó
aki
személyiség.
Barátságos volt, kissé csapongó, követhetetlen, feladta a leckét a szószoros és átvitt értelmében egyaránt.
Szerettétek a maga csapongásával?
Aki nem volt matekos, tehát humán területre készült, nekik szerintem
rémálom.
Egy hátborzongató élmény lehetett ez a nagy dumás, követhetetlen és ilyen néha túl energikus fickó.
De ti nagyon jó matekosok voltatok, hiszen említetted, hogy a műegyetemre is viszonylag könnyen bekerültél, versenyekre jártatok, tehát ti azért akkor szerettétek, ti voltatok a kedvencei.
Hát mi voltunk az ilyen, hogy mondjam, titkos tartalékai, akiket apropóként használt, hogy ilyen plusz matematika órákat tartson, úgyhogy néha testnevelés helyett mentünk szépen a kis terembe, és kömmal és hasonló feladatsorokat oldottunk meg kilószámra, és igazából sokszor én sem bírtam követni, hogy mi történik, mert már 10. osztályban ilyen integrálásos példákat vezettek le. Sindej Dani volt egy ilyen igen jó matekos.
Ó, igen.
Ő volt az egyik ilyen oszlopos tag. Nekem osztálytársam volt, most külföldön tanít, Nagy Pál Tamás. Ő is igen jó volt matekból, bár később abszolút humán területre ment át. Úgyhogy File tanár úr és az ő munkásság az maradandó nyomot hagyott, például olyan szinten, hogy a trigonometriát úgy elmagyarázta, hogy abból gyakorlatilag egyetem harmadik évig simán eléltem, és én magyaráztam el néhány évfolyam társamnak harmadik, negyed évbe, tehát valószínűleg a Bolyai Egyetemen tanítanak olyan szemléletmódot, látásmódot, meg hozzáállást, ami a magyar oktatásból valószínűleg teljesen kikopott, vagy hiányzik, vagy
igen, igen.
Vagy nincs
hát, jelen. Hogy az átlagnak nehezen fogható, de az eminens matekosoknak igen. De
egyébként az a vicc, hogy ezek annyira szemléletes, egyszerű dolgok, hogy nem is tudom, miért nem így van a tankönyvben benne, mert így a logikus.
Igen. Hát sajnos néha a tankönyveket nem biztos, hogy azok írják, akik a legszemléletesebben tudják átadni, mert ők tanítanak.
Igen, igen.
Sanyi, egyetemről mesélj. Műegyetem, Schönherz Koli, ez olyan híres jó értelemben, mai napig is. Jó volt, szép emlékek? Mennyire könnyen nehezen vetted az akadályokat?
Hát egy abszolút erős váltás volt, ugye a családi körből rögtön egy szerencsére csak 4 ágyas kollégiumi szobába bekerülni. Az épületet úgy kell elképzelni, hogy egy 18 emelet magas vasbeton tömb, 16 lakószint, szinteként 16 szoba, szobánként 4 ember, tehát 1024 bitnyi informatikus, ha jól számolom, tárolható ebben a...
Ebben a rekeszben, ebben a rekeszben, tömbben, van, akik programoznak, van. Tudják, mik ezek?
A dolgot úgy kell elképzelni, hogy ugye évfolyamonként megkap, tehát minden új évfolyam megkap néhány emeletet, 2, 3, 4 létszámtól, kiosztástól függően, és ott a kollégiumnak is vannak ugye szenior diákjai, akik elég sokat segítenek a beilleszkedésben, adminisztrációban, mindig van sok ember, aki segít akár a gólyatábor alatt, közben, után az újaknak elintézni a dolgokat, beilleszkedni, tudni, hogy hova csöppentek, mit hol érdemes, mit nem érdemes, milyen egyéb lehetőségek vannak, például számítástechnikai kör, mármint a kollégiumon belül szakkollégium, és egyéb lehetőségek, például én a fotókörben, illetve a hangtechnika hangosító körben lettem aktív úgy másod-harmad évben.
Értem. Mennyire könnyen, nehezen végezted el a sulit? Tehát azért keringenek rémhírek, tehát a műszaki területekre átlába könnyebb, kivétel mondjuk a műegyetembe kerülni, de hogy nagyon hamar ki lehet kerülni. Tehát voltak-e UV-id, az 5 éves egyetemet hány év alatt végezted el?
Hadd lőjek le egy poént, az 5 éves egyetemet 5 év alatt végeztem el.
Jaj, de unalmas vagy.
Elszpoilereztem a végét, bocsánat. A rémhírek igazak, de én vagyok a egy példa a sok közül, hogy be lehet fejezni 5 év alatt.
Szorgalmas diák voltál? Tehát nem linkeskedted el az első néhány éveket? Általában ez is szintén.
Szorgalmas jelenti. Voltam általában, néha kicsit talán túlfeszültem a dolgot, de ez benne van a pakliban.
Inkább a nagyon tanulós. Végletlen vagy valaki halálra szorongja magát, vagy egyáltalán nem szorong és ellinkeskedi.
Szerintem mi az egészséges középutat találtuk meg az ismerőseimmel, ugye az ottani barátaimmal, ugye gimnáziumból, meg úgy szerintem kiskolasról, általános iskola, gimnázium nem nagyon volt olyan tudtommal, aki abban az évfolyamban, abban a képzésbe vett részt, tehát akár villamosmérnök, akár mérnök informatikus, ugye
úgy kell elképzelni. Te mérnök informatikusra jelentkeztél?
Igen.
Értem egyből.
Úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen, nem tudom most, hogy lesz, 350, 400, 450 fős évfolyam, az első évfolyam, aki ugye minden ősszel indul, és innentől kezdve történik a bizonyos lemorzsolódás.
Lemorzsolódás. Hányan végeztetek?
Hát ezt én meg sem tudom nem mondani. Tudod. Ugye mindig úgy van,
nagy volt a lemorzsolódás?
Úgy kell elképzelni, már akkor is ez volt a trend, hogy össze-vissza történnek a dolgok. Tehát az ember bekerül az egyetemre, megvannak ugye a kötelező tárgyai minden fél évben, kötelező, illetve kötelezően választható, illetve opcionálisan választható tárgyak. Első 1-2 évben kevesebb ilyen, utána 3., 4., 5. évben egyre több. Az emberhez csapódnak ugye évfolyamtársakon kívül a fölötte 1, 2, 3, 4, 8, 10 évvel kezdett kollégák, illetve potenciális kollégák, akiknek az adott tárgy még nincs, vagy újra kell vizsgázni, vagy valamilyen okból egy, nem tudom, közismereti, vagy egyéb tárgyra kerül velük együtt. Tehát abszolút vegyes a kép, van úgy, hogy más szakról, más karról együtt tanul valaki.
Igen, lehet megítélni pontosan, hogy hányan kezdtünk, hányan fejeztük be, mert hogy vegyes a kép. Jönnek fölülről, mennek el.
Így okay. Van.
Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk. Most már ígérem, valóban a szakmáról fogjuk kérdezni Nagy Sándort, aki informatikai területen dolgozik 15 éve. Maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Falas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést Nagy Sanyival, aki tőzsdőkeres halasi család sarja, Sziládiban végzett, és 15 éve informatikai területen dolgozik. Beszéltünk már az iskolai évekről, mind a középiskoláról, mind az egyetemi évekről, ugye a BM-en végeztél mérnök informatikus szakon, 5 év alatt végezted az 5 évet, ami egy ritka dolog, és nagyon örülünk. A pályakezdésed hogy alakult, Sanyi? Mesélj erről.
Pályakezdés ugye az manapság már egyre inkább összemosódik, ugye az egyetem mondjuk második felével, már akkor is ez volt egyébként a trend.
Tehát már akkor is elkezdtek dolgozni az egyetem utolsó éveiben, középső utolsó éveiben a diákok. Annyira hiány szakma a tiétek.
Igen, ez jellemző volt, nyilván kisebb-nagyobb mértékben volt, aki 80%-ban már dolgozott egy cégnél az utolsó 1-2-3 fél évben, tehát 4-5 évben volt, aki csak a diplomamunkája miatt kezdett el tapogatózni, tehát kicsit vegyes volt a kép. Ugye azóta szerintem, ami komolyabb változás, az a akkor bolonyai folyamatnak nevezett csoda metamorfózis, aminek folyamán ugye megjelent az osztatlan 5 éves egyetemi képzés helyett, ugye a 3+2 éves ugye alap plusz mester képzés, ami megmondom őszintén, nem tudom, mit akar, nem jártam utána.
Én tudom, mert nekünk a család egy része, illetve a diákjaink egy része, tehát, hogy nagyon sokan 3 év után, amikor megkapják úgymond az alapdiplomát, pont azért, mert nagyon hiány terület az informatikus, és azért, aki a BMN végez, még akkor is, ha 3 évet végez, és van egy befejezett diplomája, nagyon könnyen el tud helyezkedni, és akinek addigra mindene szét van csúszva a tanulástól, annyira elfárad és annyira küzdelmes, az bizony nem folytatja. Tehát azért a diákok egy része ott befejezi 3 év után, és elég jól el tud helyezkedni. Tehát tulajdonképpen pont ezen a területen nem biztos, hogy rossz ez a 3+2-ös történet.
Ebben van igazság, igazából nekem is van évfolyamtársam, aki az 5 évet nem végezte el, aztán újra jelentkezett, és azt hiszem a 3 éves, tehát BSC képzést végezte el már munka mellett. Tehát ennek van realitása. Én azt mondom, hogy aki egyetemre megy, az azért próbálja meg a rendes egyetemi oklevelet, tehát ami szép magyar szóval az MSC.
Igen, igen, diploma. Master képzés. Hol helyezkedtél? Könnyen el tudtál helyezkedni?
Aránylag könnyen. Ez úgy nézett ki, hogy egyetem utolsó másfél-két évében, ugye akkor nekünk nem MSC képzés volt, hanem az volt a szakirány. Tehát ugye harmadik év végéig el kellett dönteni, hogy az ember milyen szakirányra megy. Akkor a műegyetemen szakiránycsoportok voltak, 1-4-ig voltak ezek a csoportok, és a csoportokon belül a konkrét szakirányok. Én talán a 4.2-es jelölésű integrált vállalatirányítási rendszerek című szakirányra jelentkeztem, ez gyakorlatilag az takarja, amit nagyjából a címe is, vagy megnevezése sugal, vállalati rendszerek, ezeknek a fajtái, típusai, működés, üzemeltetésből egy kis szelet, illetve maga az, hogy mit jelent egy vállalati rendszer, mi az, ami ezekbe beletartozik.
És hol helyezkedtél el? Tehát ahol a utolsó másfél évben, ha jól értem, már dolgoztál?
Aránylag keveset dolgoztam. Az utolsó mondjuk másfél évben próbálkoztam, akkor még létezett az Ikusis nevű cég, ez lehet, hogy most már talán a Siemensbe beolvadt, vagy akkor is annak volt egy része. Ott voltam gyakornok egy fél évig, nem nagyon hatott meg, egy ilyen össze-vissza projektre vettek föl, mint egyetemista gyakornokot.
Igen, nem, igen. Nem akkor volt. Nem ott folytattad gyakorlatilag, nem ott lettél pályakezdő.
Nem, hát ez nem volt egy sikersztori, hogy úgy mondjam. A diplomunkámat kezdtem el írni egy kis konzulens cégnél, akik gyakorlatilag 4 SAP szakértő alapított egy kicsi, de jó szakértelme rendelkező céget, oda vettek föl 2-3 emberrel együtt, gyakorlatilag egy ilyen ifjú titán
csapatnak?
Csapattagnak, igen. Mi aránylag keveset folytunk bele ebbe a híres, hírhet SAP világba, amit igazán nem is bánok.
Én ismerem az SAP-t, és örülök, hogy nem folytál bele, amellett, hogy egy nagyon nagy hírű és sikeres cég. Hány évig dolgoztál ott ennél az első cégnél, ahol kezdtél?
Nagyjából 2,5 évet.
Értem. Jól érezted magad? Tehát úgy bevált ez a történet? Tanultál sokat?
Sokat tanultunk, időnként rohamtempóban, ugye ahogy pályakezdők szokták, kevés rutinnal, nagy elánnal és nagyon buta hibákat elkövetve, amiből aztán tanult az ember, vagy gyorsabban, vagy lassabban.
Mire gondolsz itt?
Gyakorlatilag az ember itt sajátítja el a konkrét szakma eszköz készletét, tehát amikor már tényleg nem ilyen egyetemi projekt dolgokat írogat, hanem olyas valamit, ami konkrétan emberek fognak valahol használni. Például mi, talán nem nagy szentségtörés, ha megemlítem, hogy az Alföldi Porcelángyárnak készítettünk egy ilyen kis mérésügyi, akkor aránylag újdonság számba menő online webes rendszert, ami már a régi SAP világtól független, de ahhoz hasonlít, tehát aki azt tudta kezelni, akkor ezt az új rendszert is tudja kezelni. Annak a cégnek a működését, nüanszait kicsit meg kellett tanulni, és azért föl kellett kötni a gatyaszárat, amikor az elméleti tudást úgy kellett a gyakorlatba átültetni, hogy akkor abból rögtön egy konkrét alkalmazás születik, ami elé emberek, akik nem informatikusok, hanem
raktári
dolgozók, így van, raktári dolgozók, üzemmérnökök, műszakvezetők, ezek oda ülnek el, és elkezdenek pötyögni bele, lekérdezni, adatokat felvinni, ide klikkelni, oda klikkelni, és a rendszernek
el kellett viselnie.
Így van, és működnie kellett, és jó kellett működnie.
Itt fogunk zenélni. Én magam is dolgoztam másfél évig informatikusként, illetve a családban vannak azért jó néhányan. Ismerem ezt az érzést, amikor egy elméleti úgymond tudást át kell vinni egy valódi világba, ahol az emberek nem azt a gombot nyomják meg, amit az ember tervezett. Na, maradjatok velünk, szerintem a legizgalmasabb résznél járunk az informatikus pályában. Zene után folytatjuk a beszélgetést Nagy Sanyival.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést. Önindító magazinunkban Nagy Sanyival beszélgetünk, aki 15 éve informatikusként dolgozik. Most jutottunk el igazából a pályára. Meséltél az első munkahelyedről, ami hát meghatározó élmény volt, hiszen a papír projekt, ugye a papír mindent elbír, az ott írt programok, még akkor is, ha lefordul, és amikor igazi felhasználók ülnek elé, ugye emlékszem, én a férjemnek mutattam meg a szakdolgozat programomat, és rögtön nem azt a gombot nyomta meg, ami le volt írva, és persze elszállt a program, és nagyon mérges voltam, hogy de hát le volt írva, hogy azt nyom. Na és mi van, ha a felhasználó nem azt a gombot nyomja? Vannak-e élményeid erről?
Élményhegyek, és szerintem ez az az időszak, amikor jó esetben egy értelmes szakember felfogja, hogy miről szól az, amit addig tanult, vagy amire addig készült, és elkezdi megérteni, felfogni és az összefüggésében látni a dolgokat. Ez most nagyon misztikusan hangzott, pedig egyszerűen arról van szó, hogy az ember leül, és nap-nap után neki áll a munkájának, szembesül valami megoldandó feladattal, problémával, és erre megoldást kell találni valamilyen úton, módon.
Ez és felhasználó barát megoldást kell találni, figyelembe véve, hogy a programot azért olyanok fogják kezelni, akik képesek véletlenül ugyan, de más gombot nyomni, mint amit terveztünk.
Igen, erre szoktam azt mondani, hogy az élet bonyolult és kiszámíthatatlan. Egyszerűen azt kell látni, hogy a szoftverek a ember alkotta legbonyolultabb dolgok közé tartoznak. Ugye manapság az ember nem nulláról ír semmit. Tehát minden szoftver valamilyen környezetre, valamilyen hardverre, valamilyen rendszerre épül rá, valamilyen eszközzel írjuk, nem gépi kódot írunk, programnyelveket használunk, a programnyelveknek programozási környezetei vannak, eszközei, standard, úgymond könyvtárai, bármilyen programnyelvről is beszélünk, tehát senki nem fog a nulláról kezdve megírni mondjuk egy színuszfüggvényt, mert minek, maximum egyetem alatt, hogy lássa, hogy mit jelent az, hogy Taylor sorba leírom az, hogy hogy néz ki egy színusz X, puff, megírtam, kész, értem, soha nem fogom még egyszer megírni, mert erre ott van millió eszköz, ami ezt már alapból tudja. Viszont ugye ezek az eszközök méretesek, bonyolultak.
És vannak bennük hibák.
Így van, nem hibátlanok.
Már maguk az alapeszközökben is vannak hibák, nem csak a végeredmény programokban.
Igen, erre akartam kiukadni, hogy gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember készül egy belátható működési módra, úgy, hogy tudomásul veszi, hogy lesznek külső körülmények, felhasználói inputok, hardverhibák, szoftverhibák, egyéb problémák, amik egyszerűen kiköszöbölhetetlenek, mert sajnos nincs.
Ilyen az élet.
Így van, nem tökéletes se a hardware, se a hálózat, se az operációs rendszer, hogyha már így a szakmáról beszélünk. Az ember mindig úgy tervez, hogy egy aránylag jó működési, hogy mondjak, rendelkezésre állási arányt próbál belőni az adott projekt követelményei szerint. Nyilván, ahol egy egyszerű adminisztrációs felületet kell csinálni, ott nem nagy probléma, hogyha 99% helyett csak 98% a rendelkezésre állás, de ahol például folyamatosan dolgozunk fel, jelenlegi munkahelyemen például logisztikában szállítmányokat, rájuk vonatkozó információkat, ott lehet, hogy az 1-2%-nyi kiesés az azt jelenti, hogy 30 ügyfél betelefonál, és közülük 20 veri az asztalt, hogy nem azt látom, amiben megállapodtunk, miért nincs kurrens információ a szállítmányokról, stb. Tehát itt...
Van, amelyik jobban bírja a hibát esetleg, jobb a hibatűrése, és van, ahol kevésbé megengedhető.
Így van, pontosan. Egyszerűen az ember a szakmája művelése közben ezeket megérti, ezekre vannak eszközök, amiket lehet használni, hibatűrő rendszerek építéséhez, ugye tipikusan egyszerre több szerveren, több alkalmazásunk párhuzamosan fut, ha bármi probléma van bárhol, nem tudom, az egyiknek betelik a memóriája, a másiknak tönkre megy a háttértára, a harmadik leszakad a hálózatról, a negyediknek a processzorát felzabálja valami, úgymond, akkor mindig van egy tartalék, vagy egy backup rendszer, vagy egy éles mellett egy ilyen tartalékrendszer, ahova át lehet kapcsolni. Erre van példa a való életben, mármint az én konkrét munkahelyemen is. Ez már az üzemeltetés témaköre, de maga a szoftver készítése, ami az időnknek úgymond az 50-60%-át elviszi, tehát a konkrét szoftvernek a megírása, aztán ugye a telepítés, a tesztelés, majd az éles rendszerre való tovább menetel.
Annyira izgalmas mindez, amit mondasz szerintem. Tehát aki egy picit is erre területre készül, vagy már ott van, az most szerintem kinyitotta nagyon a füleit. Összefoglalva, 15 év alatt hány különböző munkahelyen voltál? Itt már említetted, hogy most hol vagy, és azt is tudjuk, honnan indultál, mely munkahelyről, hány munkahelyen tanultad, képezted magad tovább?
Eddig ez a negyedik munkahelyem, itt már lassan 6 éve vagyok. Voltam ugye kis magyar cégnél, ahol már említettem, ott kezdtem a pályámat, aztán átmentem egy nagy nemzetközi cég budapesti központjába. Ott is 5,5-6 évet töltöttem, nagyon sok mindent tanultam, elég kinkeserves, vért izzadó napok, hetek is voltak ebben benne, tehát ez nem egy könnyű feladat úgymond abszolválni. Aztán átmentem egy másik nemzetközi céghez, ahol egyszerűen nem éreztem azt, hogy nekem itt különösebb jövőm lenne, és onnan csábítottak át úgymond a jelenlegi helyemre, ahol aránylag jobban megtaláltam a számításomat, és itt egy olyan, mondhatjuk, egy ilyen Budapesten dolgozó fejlesztői csoport tagja lehetek, akikkel egy hullámoszon vagyunk, hasonló elvek mentén együtt tudunk dolgozni, itt azért jóval könnyebb, ugye? Az ügyfeleink többnyire.
Méretében mekkora cégről beszélünk?
Nehéz megfogalmazni, mert ez egy cégcsoport igazából. Értem. Az elmúlt pár évben annyira megnőtt a cég, hogy átszervezések történtek. Annyit tudok mondani, hogy a budapesti iroda nagyságrendileg olyan 25-30-35 embert ölel fel. Ebből a mi konkrét fejlesztői csoportunk 5-6-7 főre tehető.
Értem. Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk. Informatikáról, a szoftverfejlesztő szakmáról beszélgetünk Nagy Sanyival. Maradjatok, hamarosan visszatérünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést Nagy Sándorral, aki tőzsgyökeres halasi és 15 éve informatikusként, szoftverfejlesztőként dolgozik, jelen pillanatban Budapesten. Ott tartottunk, hogy egy kicsit már szakmázunk, és arról is szeretnélek kérdezni, hogy milyen kompetenciák, milyen képességek kellenek, hogyan fejlesz majd szoftverfejlesztő. Ugye a műegyetemen végeztél, tehát te úgymond a felső régióban vagy, tehát hogy igazi szoftverfejlesztőként, nem pedig bedolgozó, programkódolóként dolgozol. Két fontos kérdés, mielőtt belevágunk egy kicsit a szakmába. Mennyire szereted ma? 15 éve csinálod? 10-es skálán.
Egy 8 és felett megadok rajta.
Ez nagyon jó. Ez nagyon nagy dolog. Tehát amikor az ember benne van egy szakmának minden kínjában is, és a 10-es skálán még 8 és felett ad neki, ez azt jelenti, hogy jó helyen van. Sportolsz-e mellette? Ez szintén olyan dolog, hogy a szakmázás miatt, ha valaki elkapcsol tőlünk, ez még egy fontos dolog, hiszen azért egy picit kocka, nevezzük így, aki informatikus, és hogy egész nap a gép előttül is agyba dolgozik, nyilván az ujjait használja a billentyűt, de azon kívül agyba dolgozik, mozogsz-e, sportolsz-e? Szükséged van-e rá?
Szükség van rá, igen. Amit szoktam csinálni rendszeresen, gerinctorna, kocogásfutás, emellett amatőr szinte jégkorongozom, ilyen 10 pár éve, ugye Budapesten erre van lehetőség. Ez is egy olyan sport, ami átmozgat, megmozgat, izomlázad lesz az első néhány hétben, de ez a dolog szépsége, ugye koordináció, testtartás ott is, ami egyébként meglepő volt, hogy mennyire ilyen csapatsportként rá vagy utalva arra, hogy azt csináld, ami a feladat, együtt dolgozz a többiekkel, értsd azt, hogy a többiek mit csinálnak, mi történik a pályán, tehát ez a sport, ezt az oldalát is kicsit nem is csak kihozza, hanem erősíti az embernek.
Van olyan informatikus ismerősöm, ahol a cég szervezetten csinál tornát napközben, munkaidőbe építetten, egy negyed órát átmozgat gyógytornásszal mindenkit. Szerintem ezek annyira jó dolgok, akár szervezetten, akár ha nem szervezetten, ahogy te meséled. Már is ott tartunk, amire akartam kérdezni, hogy mennyire kell csapatban tudni dolgozni egy szoftverfejlesztőnek.
Én erre azt tudnám mondani, hogy aki nem elszigetelten dolgozik, az gyakorlatilag nem is csak rá van utalva, de az a normális dolog, hogy csapatba dolgozik, mert egész egyszerűen viszonylag kevés az olyan szoftver, az olyan feladat, amit az ember egy személybe egyedül ellát A-tól Z-ig. Már ugye említettük, hogy bonyolulók a szoftverek, az üzemeltetése, a karbantartása, a hibajavítás, stb. Általában erre az angol szakzsargon azt mondja, hogy a one man show, tehát amikor egy ember visz mindent elejétől a végéig, az aránylag kevés. Szerintem sokkal fontosabb, meg hasznosabb az, pláne előmenetel szempontjából, hogy az ember megtanul csapatban dolgozni, többiekkel együttműködni. Ez azt is jelenti, hogy tudni kell felosztani a feladatokat, a feladat elvégzését, összehangolni, illetve azt is, hogy szót érteni, akár a kollégával, akár más területen dolgozó szakemberre, például adminisztrátorok, rendszergazdák, üzemeltetők, ne adj Isten ügyfelek, mert ugye...
Az a felhasználó a vége, igen. Akiért van az egész.
Igen, tehát hogyha az ügyféle nem értünk szót, akkor gyakorlatilag lából lőjük magunkat, mert magunk alatt vágjuk a fát. A cégek nagy része, ha tetszik, ha nem, pénzből él, a pénz pedig a bevételből érkezik, tehát az ember kénytelen tudomásul venni, hogy az ügyfélnek ez a szállóige ugye ismert, hogy mindig igaza van, akkor is, hogyha hülyeséget mond, ha butaságot kér, ha lehetetlen dologra akar rávenni. A csapatmunkának ugye az is a része, hogy az ilyen úgymond követelményeket vagy elvárásokat, ezeket átbeszélni, átgondolni.
Nagyon érdekeset mondtál, hogy az idődnek az 50-60%-ában, az időtöknek, hiszen csapatban dolgoztok, 50-60%-ában foglalkozol fejlesztéssel. Mit csináltok a többiben?
Hát ugye ott van a kávészünet, ami nagyon fontos. Szóval komolyra fordítva a szót, 50-60% maga a konkrét szoftver fejlesztése, tehát a programkód megírása, stb. Maradék időben pedig ilyen dolgokra kell gondolni, hogy az elkészült programnak a telepítése például a tesztrendszerre, vagy például az édesrendszerre, az ehhez szükséges környezet felépítése, mert van úgy, hogy azt sem az üzemeltetők csinálják, hanem nekünk kell, mert mi tudjuk, hogy az adott rendszer, komponens, miket követel meg, például megfelelő háttértárak megléte, vagy megfelelő hálózati kapcsolatok megléte, vagy megfelelő, nem tudom, processzor időkiosztás, mondjuk van olyan háttérfolyamat, ami tudjuk, hogy legalább 2 vagy 4 CPU-t fel fog használni a normál működése folyamán, akkor ezt szépen össze kell szervezni, hogy ez ne okozzon problémát az indításkor, telepítéskor.
Tesztkörnyezetet is fel kell építenetek? Jól értettem?
Alapvetően igen, erre nyilván van segítségünk, tehát rendszergazdák, vagy mondhatni így adminisztrátorok, is cégfüggő, hogy kik, mikor. Van, amikor egy dedikált fejlesztő, egy rendes fejlesztő azzal foglalkozik az idejének a 90%-ában, hogy a tesztrendszert, az élesrendszert, az ehhez kapcsolódó
tesztadatállományokat.
Igen, összeállítja, elérhetővé teszi, ha hiba van, elhárítja, stb. Bővíti, ahogy kell. A maradék időben pedig specifikációk olvasása, esetleg írása, némi dokumentáció, nem sok, de azért kell, különböző új eszközök feltérképezése, például webes komponenseké, vagy esetleg új programnyelvek, scriptnyelvek használatának a
tanulmányozása. Tehát gyakorlatilag a fejlődés.
Így van, így van. Mindig van egy-két olyan helyzet, amikor el kell gondolkodni, hogy a meglévőt bővítjük-e tovább, vagy egy új eszközt kezdünk el használni, egy új nyelvet valamilyen konkrét célra, nem azért, mert megtetszett, mert szépen néz ki, hanem valami konkrét
van célja olyan feladat, probléma, amit ezzel valószínűleg lehet, hogy jobban meg lehet oldani.
Így van, így van. Tehát ez, itt mérlegelni kell, nyilván erre is időt kell szakítani. Vagy például nemrég indult egy aránylag új projekt, ezt át kell olvasni az erre vonatkozó dokumentációt, az üzleti elemzők által összeállított követelményeket, ez is része a munkának. Van, amikor egy film...
megtervezitek éppen az egészet.
Igen, de amikor magát a koncepciót értjük meg, beszéljük át, vagy teszünk föl kérdéseket, van, amikor egy fél nap, vagy egy egész nap erre elmegy. Nem gyakori, de előfordul, és ezért is fontos az, hogy az ember tudjon beszélni a nem szakmabeliekkel is megfelelően, hogy értsék egymást.
Befejezésül két gondolatnyi időnk van. Hibakeresés mennyire jellemző, mennyire szereted, hogy csinálod?
Ugye ez is az élet része, az ember hibázik, meg a gép is. Hibakereséshez ugye jó esetben már tesztekkel ki lehet szűrni a potenciális hibaforrásokat. Egyébként meg az ember a rutinjára tud támaszkodni, illetve a Google a barátunk, ugye ezt szoktuk mondani. Egy csomó eszköznek vannak ismert problémái, ezeket akár ezzel is lehet.
Valaki már valahol találkozott ezzel, magyarul.
Pontosan, pontosan. Illetve az ember a saját programját pedig tüzetesen át kell, hogy olvassa, vagy a többiek munkáját. Tehát ez elengedhetetlen. Az ember értse, hogy mi van a leírva, lássa azt, hogy hol vannak potenciális problémák. Ez sajnos olyan, hogy sok év rutin kell hozzá, meg tudás.
Sanyi, nagyon szépen köszönöm mindezt, amit megosztottál, egy kincs. Reméljük, hogy még tudunk majd erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Nagy Sándorral beszélgettünk, informatikai, szoftverfejlesztői pályáról mesélt nekünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.